egy testvérek, hallgassuk meg fennállva Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk az apostolok cselekedeteiről írott könyv második részéből, a második résznek az első 13 verséből. Így szól hozzánk a pünkösdi történet. Amikor pedig eljött a pünkösd napja, és mindnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre. Mindnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott akkor Jeruzsálemben, azok közül, akik a föld minden nemzetek között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Megdöbbentek és csodálkozva mondták: Ima, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvét? Pártusok, médek és elámíták, és akik Mezopotámiában laknak, vagy Judában és Kappadóciában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfíliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, amely Ciréné mellett van, és római jövevények, zsidók és prozeliták, kirétaiak és arabok, halljuk, amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgaiból. Álmélkodtak mindnyájon, és nagy zavarban kérdezgetni kezdték egymástól: mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták: édes bortól vészegettek meg. Ekkor előállt Péter a 11-el, felemelte a hangját, és így beszélt hozzájuk: zsidó férfiak és Jeruzsálem minden lakója, vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavainkra. Mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált: az utolsó napokban itt szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandónak és profétának fiaitok és lányaitok, és ifjaitok látomást látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak. Amen. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünkbe fogadását. Gyertek, imádkozzunk! Áldunk és magasztalunk téged, Szentlélek Úristen! Úrnak vallunk, dicsőítünk téged, látjuk hatalmadat, amivel a világ teremtésétől kezdve munkálkodsz a mi napunkra. Áldunk és magasztalunk, dicsőítünk téged. Köszönjük, hogy hatalmasan munkálkodtál a profétákban, a választott emberekben, sok névtelen tanítványban, akik munkád nyomán megismerték Jézus Krisztusnak a megváltói munkáját. És köszönjük, hogy a világ kezdetétől fogva munkálkodsz az egyházban. És köszönjük, hogy bennünket is a te egyházad élő tagjaivá tettél. Kérünk téged, Szentlélek Úristen, hogy jöjj közénk a mai Isten tiszteletre is. Tedd élővé a számunkra, és kérünk szépen, segítsd, hogy az igének ne csak hallgatói legyünk, hanem megcselekvői is. Köszönjük, hogy a mai Isten tiszteleten az úrvacsorában is részesülhetünk. Kérjük, hogy az úrvacsora vétele közben is munkálkodj bennünk, hogy a látható jelek világossá tegyék a számunkra Jézus Krisztus megváltó munkáját, hogy a látható jegyek által Jézus Krisztus bennünk éljen, bennünk munkálkodjon. És kérünk, könyörgünk, hogy amit elkezdtél az életünkben, azt ne hagyd félbe, hanem teljesítsd be, és juttass el bennünket a célig, a lelkünk üdvösségéig és az örök életig. Kérünk szépen, szólalj meg közöttünk az emberi szó által, élő Szentlélek Úristen. Amen. A gyülekezet foglalja a helyet. Kedves testvérek, megkérdettük, hogy ezen a mai Isten tiszteletünkön lehetőség lesz arra, hogy megújítsák a konfirmációi fogadalmunkat azok, akik az elmúlt esztendőben konfirmáltak. Az idei évben a konfirmandusok szüleivel való megbeszélés alapján nem a pünkösdi Isten tiszteleten van a konfirmandusok első úrvacsorája, hanem majd szeptemberben lesz, akkor fognak konfirmálni, de a régi konfirmáció még, vagy régen a konfirmáció még történt, ezért kérem azokat, akikkel ezt előre megbeszéltük, vagy akik most hallották, és ők is a korábbi években konfirmáltak 5 év, 10 éve, 20 éve, 25 éve, 40 éve, talán több is, azok kérem jöjjenek az urasztala elé, hogy áldást kérjenek, és a konfirmációi fogadalmat megerősítsék. Kedves testvérek, ilyenkor egy ilyen ünnepi pillanatban látjuk, hogy milyen egyszerű a református egyházunkban a konfirmációi fogadalomtétel. Ezért most a konfirmáció fogadalomtételnek az ígéretét mondjuk el közösen, és elmondjuk majd a Heidelbergi K.T. első kérdésére a felelet. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy Jézus Krisztus követői, református anyaszentegyházunknak egész életetekben hűséges, úrvacsorában rendszeresen élő szolgáló és áldozatkész tagjai lesznek. Ha igen, feleljétek, ígérem és fogadom. Most pedig mondjuk el közösen a Heidelbergi K.T. első kérdésére a feleletet. Először felolvasom a kérdést, és utána már közösen mondjuk el a feleletet. Mi életedben és halálodban egyetlen egy vigasztalásod? Úgy mondjuk a feleletet közösen. Az, hogy testestől, lelkestől, akár élet, akár hal, nem az önmagamé, hanem az én hűséges Uramnak és megváltónak, Jézus Krisztusnak a tulajdona vagyok. Ő drága vérével minden bűnömét maradéktalanul megfizetett, és az ördög hatalmától megszabadított. Úgy megőriz, hogy mennyei atyám akarata nélkül egy hajszál se húhat le fejemről, sőt mindennek üdvösségemre kell szolgálnia. Ezért szent lelkével bizonyságot ad örök életemről, és szív szerint hajlandó van, és készét tesz arra, hogy szüntelenül neki éljen. Most pedig azt kérem, hogy fogadják a testvérek Istennek a tanítást. Örüljetek az Úrban mindenkor, örüljetek. A ti szelíd lelkűségetek ismert legyen minden emberek. Az Úr közel. Semmiért ne aggódjatok, hanem imádságotokban, hálaadással tárjátok fel kérdéseteket Istennek. És Istennek a békessége, amelyik minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Hagyjuk meg a fejünket imádni. Hálaadással köszönjük meg, Szentlélek Úristen, jubileumunkat ünneplő testvérek alkalmát, hogy megerősítették fogadalmunkat. Köszönjük, hogy eddig is a te utadon jártak. És kérjük, hogy ezután is vezesd őket a te kegyelmességed szerint. Kísérd el a lépteiket, a gondolataikat. Add, hogy áldott emberek legyenek. És életük példáját kövessék a családtagjaik. Köszönjük, Úrunk Istenünk, hogy ahol te egyéb választottad van, a Szentlélek által hatalmasan elkezdesz munkálkodni, ott ez a példa ragadósabb család többi tagjában. És vágyat ébred bennük a te követésedben. Köszönjük, hogy a jubileumokat ünneplő családtagok ezt átérhették. Kérjük, hogy rajtuk keresztül így áld meg a családjuk tagjait, az élő hittel, a te tanítványságoddal, a Szentlélek ajándékával. Könyörgünk hozzá, Szentlélek Úristen, hogy kísérd el a jubileumokat, ünneplőket, életünk útján, mindvégig, amíg bennem érkeznek a mennyei örök életük és az üdvösségre. Amen. Ilyenben is kérjük a testvérek egy áldást, most vagy kérjük mondani, és akkor csak úgy orgon a nélkül 135. Zsoltán 3. versét énekeljük, megálljon téged az Isten, a sinagóg fegyelmesen. Kimehet a kivetítésre, a gyülekezeti emeletre. Én is mondom néktek, kérjetek és adatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyitatik nektek. Mert mindaz, aki kér, kap, aki keres, talál, és aki zörget, annak megnyitatik. Mert melyik akasz közületek, aki fiának kígyót ad, amikor az halat kér tőle, vagy amikor tojást kér, skorpiót ad neki. Ha tehát ti gonosz lépteteket tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok szenteltek azoknak, akik kérik tőle. Amen. Foglaljunk el a helyet. Kedves testvérek, a mai bűnköt Isten tiszteleten, kicsit szakadjunk el attól, hogy hogyan történt az első gyertyacsomag. Koncentráljunk a Szent Háromság Isten harmadik személyének a személyére. Arra, amit tudunk róla, arra, amit tanít róla a Szentírás. A Szentlélek személy. Együtt kell imádni az Atyával és a Fiúval. A pünkösdi Isten tiszteleten pedig az a helyes, más Isten tiszteleten is lehetséges, hogyha az imádságunkban egyenesen a Szent Lelket szólítjuk meg. Bár úgy szoktuk mindig mondani, hogy a Szentlélek, a Szent Háromság harmadik személye, ez a harmadik szó nem jelent semmiféle sorrendet. Nem arról van szó, hogy van a hatalmas az Isten, nála kisebb lenne a fia, meg arról sem, hogy a harmadik valahol a sor végén a Szentlélek. Ez a három egy. Nincs közöttünk semmiféle sorrendbeli különbség. Nincs közöttünk rangbeli különbség. A három teljesen egy. Együtt imádhatjuk őket. Tulajdonképpen alig van olyan földi hasonlat, amelyikkel ezt a hármas egységet ki lehetne fejezni. Tulajdonképpen minden hasonlatság. Az a pontja nem érthető emberi észre, hogy hogy lehet az, hogy egy Isten van, de Jézus a kereszten mégis az Atyához imádkozott. Nem arról van szó, hogy úgy egy az Isten, ahogy a vízre formáló állapota, hanem három személy, és ez a három személy lényege szerint mégis egy. Nem tudjuk megmagyarázni, hogy hogyan van. Ez az emberi ész számára felfoghatatlan. De tulajdonképpen ezt nem is a eszünkkel kell megérteni, hanem a hitünkkel kell elfogadni és imádni kell. Magyarázni pedig, ha megpróbáljuk magyarázni, csak zavart okozunk magunknak is, másunknak is. Van egy rossz kifejezés, és ezt is nagyon szükséges tisztázni. Azt szokták mondani, hogy pünkösd a Szentlélek születésnapja. Ez olyan értelemben egyáltalán nem igaz, hogy a Szentlélek nem pünkösdkor született. Tehát ilyen értelemben biztos, hogy nem igaz ez a kifejezés. Rossz, sánti, nem használjuk. A Szentlélek már a világ teremtésekor is jelen van. Azt olvassuk az igében, hogy Isten lelke lebegett a vizek között. Világosan leírja az Ószövetség nagyon sok példában, hogy Isten kiválasztottaiban munkálkodott a Szentlélek. Megragadta Isten szent lelke valamelyik bírát, vagy valamelyik királyt, és ennek hatására kezdte el végezni azt a szolgálatát, amelyen megszabadította a választottat. És munkálkodott azokban is, akiket például kiválasztottak arra, hogy a szent edényeket elkészítsék, vagy a szent hajléknak bizonyos része. Munkálkodott a zsoltárok szerzőiben, és munkálkodott minden választott emberben. És azóta is munkálkodik, bennünk is, másokban is. A Szentlélek a világ kezdete óta munkálkodik, létezik, öröktől fog. Nem lehet azt mondani, hogy valamikor nem volt, aztán lett. Öröktől fogva van. Ez a mi számunkra elég megmagyarázható. Néha a Biblia szent lelket Jézus lelkének is nevezi. Nagyon sokféleképpen megpróbálják körülírni. Akárhogyan is, tudjuk világosan, kiről van szó. Ne is azt a kifejezést használjuk, hogy miről van szó, mert egy szeméről azt szoktuk mondani, hogy kiről van szó. Amikor a Szentlélek valakit a birtokába vesz, akkor az illető általában nagy dolgokat hajtott végre. Mi szeretnénk, hogyha a Szentlélek által nagy dolgokat hajtana végre. De juhatunk, sohasem a kiválasztottak kérték ezt az erőt, sokan még féltek is Isten erejével elvállalni azt a szolgálatot, amit nekik kellett végrehajtani. Néha persze előfordult, hogy valakik úgy gondolták, hogy ők megpróbálkoznak. Olvassuk a Bibliában az apostolok cselekedeteiben, Szkéva fiait. Szkéva egy főpap volt, a hét fia pedig megpróbált Jézus Krisztus nevében csodákat tenni. És volt egy megszállott, azt a megszállottat meg akarták tisztítani a démoni lélektől. Azt mondták a megszállottnak, hogy Jézus nevében parancsoljuk neked, hogy menj ki ebből a megszállottból. A démoni lélek az ige szavával pedig visszakérdezett, hogy én párról is tudok, Jézusról is tudok, de ti kik vagytok? És ez a démonilag megszállott ember rájuk ugrott, letépte a ruhájukat, megverte őket, és úgy megsebesülve voltak kénytelenek kimenekülni abból a helységből. nem születik sok jó akkor, hogyha mi a magunk elhatározásából próbálunk valami nagy feladatot elvállalni. Nem szokott jó kisülni akkor, hogyha valaki úgy érzi, hogy neki van elég ereje bizonyos feladatokat végigcsinálni. De ha valaki Isten választ ki erre, akkor bátran, bizalommal vállalja el a rábízott feladatot. Mert Isten nem fogja őt cserben hagyni. Nem tudjuk megmagyarázni, miért választja Isten az egyiket, vagy a másikat. Egyeseket pedig nem választ. Erre nincs semmi magyarázat. Emlékszünk arra a történetre, hogy Mózesre nagyon sok feladat hárult. Nem tudott ennyi feladatnak megfelelni. Ő vigáskodott minden kicsi ügyben. Ezért Isten úgy döntött, hogy kiválaszt 70 férfit, akiknek ad a Mózesben lévő lélektől. Kihívták ezeket az embereket a Szent Sátor elé, és ott leszállt rájuk a lélek. De a 70-ből, akiket már összeírtak, néhány nem ment el, és azokra is leszállt a szentség. Azért mondom ezt el ilyen részletesen, mert Isten nincs hozzá közben. Nem arról van szó, hogy ha a Szent Sátor előtt áldanak meg valakit, akkor arra majd leszáll a Szent Lélek. Isten akkor cselekszik, amikor akar. Úgy cselekszik, amikor akar. Azokat választja ki, ahogy akar. Nekünk pedig föl kell ismerni, hogy valaki a kiválasztó. És vele együtt, rajta keresztül, az ő szava által követni az élő Isten. Olyan embereket is alkalmassá tud tenni a Szentlélek a szolgálatra, akik maguktól nem lettek volna azok. Hogy mondjak el egy kedves történetet, a foglyok angyalát. Ha valaki szeretné ezt a történetet elolvasni, akkor könyvben is meg lehet kapni, meg lehet szerezni. Ez egy nagyon szép történet Vrédel Matildról. Ez a hölgy egy nagyon szép, 18 éves, fiatal várónő volt Finnországban. Akkor Finnország orosz megszállása alatt, de bizonyos fokú autonómiát élvezett. És ez a Vrede Matild arra kapott elhívást, hogy a börtön foglyait látogassa, evangélizálja őket, és Krisztus szeretete által jó útra térítse. Bement a börtönbe, és megkérte a börtönőt, hogy hagyj beszéljen a rabokkal. A börtönőr hallani sem akart róla. Bemenjen egy fiatal nő a rabok közé, akik egyedül vannak, nőt soha nem láttak. Hát 18 évesen hogy vállalhatnak ilyen egy fiatal lány? És határozottan elutasította Vrede Matildot, azt mondta neki, hogy túl fiatal ahhoz, hogy ezt a szolgálatot vállalja. Vrede Matild pedig a Szentlélek ereje által azt válaszolta, hogy ez egy olyan fogyatkozás, amelyik minden napban csökken. És akkor megálljunk az őrtelep vezetőjének a szíve, és beengedte Vrede Matildot a rabok közé. Úgy tekintett ezekre a rabokra, mint testvéreire, mint gyermekeire. Azt írják róla, hogy egyetlen egy anyai szeretet sem tudja maga gyermekét jobban szeretni, mint ahogy Vrede Matild szerette ezeket a rabokat. Gondozta őket. A saját pénzéből segítette a rabokat, hogy a szabadulásuk után új életet tudjanak kezdeni. Közben járt értük. Volt olyan, akit Szibériába száműztek, és mindent megtett az egyik, hogy ezt a száműzetést változtassák arra, hogy legalább Finnországban tölthesse el a rabságának az éveit. Volt olyan, hogy Szibériából szökött rabokat menekített, és közben járt azért, hogyha már vissza tudtak jönni Finnországba, akkor új életet kezdhessen. Nagyon-nagyon sokféle módon segítette ezeket a rabokat. Mondjuk meg őszintén, egy 18 éves nő erre a szolgálatra emberileg nem alkalmas, de a Szentlélek hozzá tehet. És ha valaki egy szolgálatot a Szentlélek erejével vállal, akkor egészen bizonyosan győzedelmeskedni fog. A Szentlélek nem emberi erővel éri el a célját, ezért nem válik erőszakossá. Általában visszaüt a bumerán ott, ahol emberi erő vagy népszerűség dominál. Nem csak az egyházban van így, a világban is. Nem tudom, hogy van-e közöttünk iskola igazgató, vagy olyan valaki, aki fiatal tanárokkal, tanítókkal foglalkozik, a régünk az olyan fiatal munkatárs, aki a gyerekek népszerűségét keresi, meg a szülők népszerűségét. Mindig az szokott lenni a vége a dologban, hogy az ilyen fiatal tanárok nagyon népszerűek, de aztán az év végén, vagy a következő év végén rengeteg baj van velük. Mert nekik nem népszerűnek kéne lenni a gyerekek meg a szülők szemében, hanem a gyerekek és a szülők előtt képviselni azt a pedagógiai programot, amire felhatalmazták. Tulajdonképpen ez a legnehezebb a lelkész választásban is. Mert a gyülekezetnek föl kell ismernie, hogy az illető ember, akit majd meg akarnak hívni lelkipásztornak, az emberi erővel fogja végezni a szolgálatot, vagy Isten szent lelkének az erejével. És ez azért nagyon nehéz felismerni, mert amíg valaki egy egészen kicsi gyülekezetben van, akkor emberi erővel is el tudja végezni a szolgálatot. Néha még az is előfordul, hogy a kicsi gyülekezetben emberi erővel végzi a szolgálatot, mindent beleadva, de már azért pályázik el onnan, mert érzi, hogy ez nem sokáig fogja bírni. Ha egy nagyobb gyülekezetben megy, és ugyanúgy emberi erővel végzi a szolgálatot, akkor előbb-utóbb belefárad, elfogy az ereje. Ha nem kap utánpótlást a Szentlélek által, kiég, elkezdődnek a gyülekezetben a vitatkozások, a meghasonlások. Tapasztaljuk, hogy konfliktus gerjeszt, és kiszorít a gyülekezetből egyeseket. Nem feltétlenül bűn, ha valaki a saját erejénél nagyobb erővel kezdi el a szolgálatot. De nem véletlenül figyelmeztettek bennünket, amikor fiatalok voltunk, az előttünk járó, hogy János, Csak annyit kezdjetek el, amit 10 év múlva is bírni fogtok. Mert tudtam, hogy milyen következménye van annak, ha valaki a maga erejével végzi a szolgálatot. Ha valaki Isten erejével szolgál, lehet, hogy az is elfáll. Úgy, mint ahogy Illés is elfáll. Csak ahogy Illést Isten megerősítette. Ugyanúgy bennünket is meg fog erősíteni, hogyha a Szentlélek által ránk kijelölt feladatot végezzük meg. Nem véletlenül mondta Pál apostol, hogy mindenre van erő Krisztusban, aki engem megerősít. Nem magától volt ereje. Határozottan ezt mondta, hogy Krisztusban van erő, Krisztus által van erő. És nem úgy, hogy egyszer és mindenkorra, hanem úgy, hogy Krisztus folyamatosan napról napra megerősít engem. Hogy mondjak el egy különös történet. Nem olyan régen, talán egy 30 évvel ezelőtt történt. Egy fiatal lelkész nagyon tehetséges volt egy távoli vidéki gyülekezetben, és úgy gondolták, hogy ezt a fiatal lelkészt egy országos feladatra kiemeli. Látszott a személyiségén is, hogy alkalmas arra, hogy fiatalokkal foglalkozzon. Abba a gyülekezetbe, ahol ő korábban szolgált, megválasztottak valakit, de az az illető azt a fordulatszámot, amit ez a korábban ott szolgáló vállalt, nem tudta teljesíteni. Belekeseredett az egészbe, aztán ott hagyta a gyülekezetet egy évtúlva. Ennek általában az egyházunkban az a következménye, hogy ilyenkor az illető fegyelmet kap és büntetésből valamennyi időre nem választható más gyülekezetben, hanem újra beosztott lelkésznek kell lennie. És így egy év múlva a gyülekezeti állás megőrült. Természetesnek találta a gyülekezet, hogy a korábbi lelkészét megkérdezi, hogy szerintek itt kéne választani, kit ajánl? Hát, ha van egy jó tanácsa, olyan, akiben nem fogva újra csapódni. Az illető azt felelte, hogy visszamenne ő a fővárosba, a korábbi gyülekezetébe, de már azt a tempót, amit ő a megelőző években végrehajtott, azt nem meri tovább. Az emberi erővel egy darabig megy. És nagyon jó, ha valaki odaáll a Szentlélekhez, és azt mondja, hogy Uram, a maga erejéből nem megy, erősíts meg, mint ahogy Pált is megerősítette. És az is nagyon jó, hogyha oda megy egy gyülekezethez, és azt mondja, hogy ennyit nem bírom. Csökkenteni kell a fordulatszámot. Elfogadtok egyet. És meg vagyok róla győződve, hogy a legtöbb bős gyülekezet azt fogja mondani, hogy alig vártuk, hogy végre abba hagyd ezt az őszi rohanást. Meg bízni a Szentlélekben. Nem mindent neked kell elvégezni. Van, amit nyugodtan hádízhatsz másokra. Hidd el, hogy a Szentlélek ki tud választani másokat is a szolgálatban. Be tudja vonni őket a szolgálatban. Ne akarj minden a magad erejével elvégezni. Beszéltünk a Szentlélek személyéről, beszéltünk arról, hogy a Szentlélek nagy dolgokat tud végrehajtani az életünkben, arról is, hogy nem emberi erővel munkálkodik a Szentlélek. De hogyan tesz alkalmassá a szolgálatot? Először is úgy, hogy alázatosan tesz. Talán nem a szószékre való kifejezés, de értik bizonyára, testvérek, szoktuk mondani, hogy valakit elkap a népszik. Hallottuk ezt a kifejezést? Megválasztják egy nagy ületkezetben, és akkor egy idő múlva úgy érzi, hogy hát ő alkalmas erre. Elkapta a népszik. Hát megyek nekem. Hát meg tudom csinálni. Valami ilyesmi történhetett Izrael első királyával, Saulnak. És egy alkalommal, amikor Isten utasítását nem hajtotta végre, akkor oda ment hozzá Sámuel proféta, és nagyon határozottan azt mondta neki. Milyen kicsi voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél. Izrael királyává kent téged az Úr. És addig mentek jól a dolgok Izraelben, ami ilyen alázatos volt Saul király, ami kicsi volt a maga szemében. És amikor nagynak érezte magát, és olyanba is belefogott, amit nem rábízott a mindenható, akkor jött az egyik baj a másik. Tehát a Szentlélek akkor tesz alkalmassá, ha alázatosak vagyunk. A másik, hogy a Szentlélek, amikor elkezd munkálkodni az életünkben, akkor lerombolja az életünkben a bálványokat. Azaz megadja számunkra a bűnhatást. Hogy a magunk életének a bálványai bűnnek lássák. Nyilván mosolyognak magukban testvérek, és azt mondják, hogy hát látjuk, mi az bűnnek. De gondoljunk csak arra a történetre a Bibliából, amikor Gedeon kiválasztja az Úr, hogy szabadítsa meg őt. Gedeon elkezd vitatkozni az Úrral, hogy az Úr angyalával, hogy hol van az atyák Istenre, aki hajlan segít. És az Úr azt mondja neki, hogy te fogod megszabadítani a népet. De először rombold le az atyák udvarában lévő bálontát. És vágd ki a szent fát. Ez szintén egy bálontárához tartozó dolog. Tehát ott van az életében a bűn, a bálnak, az idegen is. És azzal vádolja az Urat, hogy nem segít. Micsoda ellentmondás. Ott van az életében a bűn, és Isten vádolja, hogy nem segít. És kell, hogy adjon az Úr egy bűnlátást. Mert addig, amíg jelen van a bűn az életünkben, addig nincs Isteni segítség. Addig nem tud a birtokába venni a Szentlélek. Lerombolja az életünkben a bálványokat. A múltkori biblia órában mondta valaki nagyon találóan, nagyon szépen, hogy idézem, hogy nem csak valami olyan lehet az életünkben bálvány, amelyik szimpatikus, kedves a számunkra, hanem lehet olyan dolog is a bálvány, amitől félünk, és szüntelenül valami, arra nézünk, és arra nézve cselekedszünk a dolgokat. És végezetül tudnunk kell, hogy a Szentlélek az igényével Jézus fog vezetni. Amelyik lélek nem Jézushoz vezet, az nem az isteni szentélye, amelyik túlvezet Jézuson, amelyik valami modellben dologra vezet, amelyik nem a Biblia tanításához vezet, az nem a szentélye. Más lelkek is vannak. Démoni lelkek is vannak, idegen lelkek is vannak. De egyedül az a helyzet, az a helyes, ha bennünket a Szent Élek vezet. Nem véletlenül olvastam az igében. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább az mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik kérik tőle. Kérd a szent lelket. Megígérte a mindenható Isten, hogy adni fogja. Kérd a szent lelket, hogy alkalmas eszközé legyél Isten kezében. Nem azt ígérte Jézus, hogy a Szentlélek által győzni fogunk. Nézzük meg, hogy pünköstkor is milyen hatalmas kiáradt a Szentlélek az apostolokra. És mégis mennyi szenvedésen keresztül kellett megvalósítani a rájuk bízott feladatot. Kérd a Szentlélek, mert csak a Szentlélek áldásával lesz győzelmes keresztények. Amen. Kedves testvérek, Jézus Krisztus hív bennünket az ő megterített asztalához. Önálló hallgassuk meg a szeretetet. Ugye, hogy a Korintusi első levél 24. részében a 23. versétől kezdve olvashatjuk. Én az Úrtól vettem, amit néktek előtökbe is adtam, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultaték, vette a kenyeret, hálákat adván megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti életetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemben. Hasonlóképpen vette a poharat, minek utána megvacsoláltak volna, ezt mondva. E poháron az új testámentom az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer isszátok az én emlékezetemben. Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, és isszátok a pohár, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ő visszajön. Előttük vannak a látható jegyek, amelyek az Úr halálát és feltámadását hirdetik. Gyertek! Önállva tegyünk vallást, ami hitünkről. Tehát önállva tegyünk vallást, ami bűneinkről. Vizsgáljuk meg, ami lehetünket. Könyörülj rajtam én, Istenem, a te kegyelmességed szerint, és töröld el az én bűneimet. Tiszta szívet teremts bennem, és az erős lelked újítsd meg bennem. Megvalljuk, Úrunk, előtted, hogy oly sokféleképpen védkeztünk ellened. Szóval is, cselekedettel is, gondolattal is és mulasztással is. De most különösképpen is elég hozzuk azt a bűnünket, amikor a Szentlélek ereje nélkül a magunk erejére támaszkodva akartuk megvalósítani a terveinket. Kérjük szépen, bocsáss meg ezt az önfejűségünket, az önmagunk túlélését. túlértékelését, a magunk erejének a túlértékelését. És kérjük szépen, tisztíts meg ettől a bűnünktől is bennünket. Fájdalommal látjuk, úrunk, hogy olyan bűnök is léteznek, amelyeket a világ elismer, jónak tart és megdicsér, de te mégis bűnnek nevezed azt. Most egy ilyen bűnt hozunk eléd, és kérünk, hogy adj ebben is bűnlátást a számunkra. Könyörünk, úrunk, hogy hagyj ismerjük fel a saját bűneinket. És ne legyünk olyanok, akik a másikét látják, de a magukét nem. Dicsőítünk Úr Jézus Krisztus azért, hogy végtelen kegyelmét, hogy meghaltál értünk a Golgotai kereszten. Hogyha megoldjuk a mi bűneinket, akkor a te kegyelmed által örök életünk és üdvösségünk.